eljön a felhőkkel. Charles Haddon Spurgeon 1989-es számú prédikációja. Alapige jelenés 1.7. Inni eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt átalegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van. Amen. A fejezet olvasásában észrevettük, miként köszöntötte a szeretett János a 7 ázsiai gyülekezetet ezzel az áltás kívánással: kegyelem nektek és békesség. Az áldott emberek áldásat hintnek szerte szét. Amikor Isten áldása nyugszik rajtunk, áldásokat árasztunk másokra is. Az áldásmondásul János kegyes szíve felemelkedik a szentek nagy királyának imádására. Amint egyik himnuszunk kifejezi, a szent a még szentet felé tart. Kiknek lelke áldást kíván az emberre, azoknak szíve kész Istent áldani és imádni. Csodálatos dicsőítés az, mit János itt ránk hagyott. Annak, aki szeretett minket, és megmosott minket a mi bűneinktől az ő vére által, és tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyának, annak legyen dicsőség és hatalom mindörökkön örökké. Amen. Szeretem az átdolgozott angol fordítást, ez esetben alkalmazott szójátékáért, a betűimért. Habár nem tudom előnyben részeltetni másokok miatt. Ott így olvassuk: annak, aki szeretett minket és feloldott minket bűneinkből az ő vére által. Valóban megváltunk, feloldott minket a bűnből, de vérének említése inkább megmosást sugall, mint feloldozást. De megtarthatjuk a betűrímet, és megtarthatjuk mégis a megtisztítás jelentését is, ha a következőképpen fordítjuk e verset: annak, aki szeretett és megfülöztött minket. Jegyzet: az angolban a szeretett és feloldott és megfülöztött szavak betűrímben állnak. Jegyzet vége. Szeretett és megfülöztött minket. Vigyétek magatokkal otthonotokba két szót. Legyenek ott a nyelveteken, hogy édessé tegyék imáitokat és dicséreteteket. Annak, aki szeretett és megfülöztött minket, legyen dicsőség és hatalom mind örökkön örökké. Aztán János beszél a méltóságról, melyet az Úr ránk helyezett abban, hogy királyokká és papokká tett minket. És innen következtetve királyságot és uralmat tulajdonít magának az Úrnak is. János magasztalta a nagy királyt, akit a föld királyai fejedelmének nevez. Valóban ez volt, ez ma is, és ez lesz a jövőben is. Amikor János azt a magasztos királyságot érinti, mely természetesen hozzátartozik isteni urunkhoz, és azt az uralmat, melyhez dicső hadviselése által jutott birtokába, és melyet az Atya ajándéka folytán, mint összes szenvedése jutalmaként kapott birtokul, akkor tovább megy, s megjegyzi, hogy királyokká tett minket. Urunk királyi méltóságát kiterjeszti az ő megváltottjaira is. Mi dicsérjük őt, mivel ő maga nagy király, és továbbá azért is, mert ő király formáló, a nemes tisztesség és méltóság forrása. Nem csak elégséges király dicsőséggel rendelkezik önmagára nézve, hanem méltóságából átruház egy mértéket az ő népére is. Királyokat teremt olyan közönséges nyersanyagból, mint amilyet bennünk, nyomorult bűnösökben talál. Hát ne imádnánk őt hódolattal ezért. Ne tennénk le koronáinkat az ő lábához. Ő nekünk adta koronáit, és mi ne adnánk azokat neki. Övé legyen a dicsőség és a hatalom mindörökké. Amen. Király, isteni természet szerint, király, születési jog alapján, királyá tevő, ki felemeli a koldust a szemétdombról, hogy fejedelmek közé ültesse őt. Királyok királya, megkoronázott összes szentjeit egyöntetű szeretete és hódolata által, Te vagy, akit testvéreid, kik fiúságot nyertek, mint örök elsőszülöttet magasztalnak. Uralkodj te, örökkön örökké! Zengenek feléd üdvözlő hozsánnák és dicsőítő hallelúják. Menj és föld, Ura, dicsérjen téged minden létező, és minden, ami valaha csak létezni fog. Minden dicsőséget neked adjon a legmagasabb fokon. Testvéreim, nem hevül-e lelketek, a szívetek nem kap-e lángra, amint Immanuel dicséreteire gondoltok? Én örömest betölteném a világ mindenséget az ő dicséretével. Bár csak ezer nyelven volna, hogy zenkedném az Úr Jézus dicséretét. Ha az a lélek uralja lelkeinket, ki János szavait sugalta, úgy a dicsőítésben legnagyobb gyönyörűségünket fogjuk találni. Sohasem vagyunk olyan közel a mennyhez, mint akkor, amikor elmerülünk Jézusnak, ami Urunknak és Istenünknek az imádásába. Ó, bárcsak tudnám őt úgy imádni és dicsőíteni, mint ahogy fogom tenni egykor, amikor megszabadítatom ez akadályozó testtől, s lelkem szemlélni fogja őt az ő teljes dicsőségében. Úgy tűnik a fejezetből, hogy János hódolata, imádata még magasabbra hágott az Úr második eljövetelének várása által. Mert felkiált, imé, eljön a felhőkkel. Dicsőítése felkeltette várakozását, mely mindez idő alatt ott volt lelke mélyén, mint egy elemét képezve a ma hódoló szeretet forró hevének, melyet dicsőítésével öntött. Imé, eljön, mondja. És így ezzel felfedte tiszteletének egyik forrását. Imé, eljön, mondja, s e felkiáltása hódolatának eredménye volt. Hódolattal imádta őt, míg nem hite megragadta Urát, és egy második, még dicsőbb látást eredményezett számára. Továbbá úgy hiszem, hogy János hódulata még inkább elmélyült, és imádata még buzgóságosabb lett azáltal, hogy meggyőződött Ura eljövetelének hamarságáról. Imé eljön, vagy már is közeledik. Azt akarja kifejezni, hogy ő már is útban van. Amint a munkások még nagyobb szorgalommal végzik feladatokat Uruk lépteinek közeledését halva, úgy kétség nélkül a szentek egy jobban felbuzdulnak kegyességükben, amikor tudatában vannak, hogy az, akit imádnak, feléjük közeleg. Elment az Atyához egy időre, és így egyedül hagyott minket a világban. De azt mondta, újra eljövök, és magamhoz veszlek titeket. És mi teljes bizalommal bízunk benne, hogy szavát megtartja. Édes érzet tölti el a lelket, amikor a szeretetteljes ígéretre emlékezik. E bizonyosság édes illata átjárta János szívét, mialatt hódolt az Úr előtt. És kikerülhetetlenné válik, épp úgy, mint amilyen helyén való és vele járó dolog, hogy dicsőítése annak befejezésénél megláttassa vele magát az Urat, és e felkiáltásra késztesse, imé jön, eljön. Mivel a tiszta szívűek köztöntötte ki imádatát, látja az Urat. Mivel hódolt a király előtt, látja őt elfoglalni az ítélő trónt, és megjelenni az ég felhőiben. Amikor egyszer belépünk a mennyei dolgokba, nem tudjuk, milyen messzire juthatunk el, s azt sem, milyen marsra fogunk felhágni. János azzal kezdte, hogy áldást kívánt a gyülekezetekre, és most szemléli dicsőségben érkező Urát. Ó, segítsen a Szentlélek bennünket most hódolattal elmékedni a mi áldott Urunk csodálatos eljöveteléről. Amikor dicsőségben meg fog jelenni népének gyönyörűségére, s az Istenének döbbenetére. Három dolog áll előttünk az igében. Közönséges, köztudott dolgoknak tűnhetnek egyesek számára, és valóban általános igazságait képezik isteni hitünknek. És mégis semmi sem lehet nagyobb fontossággal számunkra. Az első, Jézus, ami Urunk, eljön. Imé eljön a felhőkkel. A második, az Úr Jézus Krisztus eljövetele látható lesz mindenki előtt. Minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is. És harmadszor, ez eljövetel nagy szomorúságot fog okozni. Siratja őt a földnek minden nemzetsége. Kérjük Isten szent lelkét, segítsen minket, vezesse szívünket, mi alatt elsősorban arra emlékezünk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus eljön. Ez a híradás megérdemli, hogy egy csodálatot felkeltő jelzés álljon előtte. Amint latinul mondanák, egy ekke van ide helyezve. Íme, eljön. Miként a régi könyvekben a nyomdászok egy mutatóujat helyeztek a lapszélre, a különlegesebb szakaszokra mutatva, úgy áll itt is ez szó, íme. Felhívja figyelmünket, hogy jól jegyezzük meg, amit olvasunk. Itt van valami, amit jól meg kell néznünk, és komolyan vennünk. Hallunk egy kiáltást, jöjj és lásd! A Szentlélek sohasem használ felesleges szavakat, sem nélkülözhető felkiáltójeleket. Amikor azt kiáltja, nézd, íme, azért van, mert van ok mély és tartós figyelemre. El akarsz-e fordulni, amikor megállásra, megfontolásra, komoly odafigyelésre int? Ó, ti, kik hiába valóságot néztetek eddig! Jöjjetek és szemléljétek a Jézus eljövetelének tényét! Ti, akik ebbe és abba is belenéztetek, és semmit sem találtatok értelmetekhez méltónak, felejtsétek el a tünékeny látványokat, csalfa színjátékokat, és ez egyszer szemléljetek egy olyan eseményt, melynek nincs párja. Nem egy királynő érkezését, hanem a királyok királyát az ő dicsőségébe. Úgy az a Jézus, ki felment az olajfák hegyéről a mennybe, eljön újra a földre, ugyanúgy, amint tanítványai látták őt felmenni a mennybe. Jöjjetek, és szemléljétek-e nagy látványt. Ha valaha volt megtekintésre méltó dolog-e világon, úgy ez az. Nézd és lásd, ha volt-e valaha az ő dicsőségéhez fogható dicsőség. Halljátok az éjféli kiáltást, íme, jön a vőlegény. Ez gyakorlati módon rátok vonatkozik, jöjjetek elébe. Ez a szó nektek szól, emberek fiai. Ne forduljatok el könnyelműen tőle, mert maga az Úristen kéri figyelmeteket. Ő parancsolja nektek, figyeljetek, íme. Hát vak leszel, mikor Isten szemlélésre szólít? Hát becsukod szemeidet, amikor megváltod, kiáltja, nézd. Amikor a szent illetettség újra mutatja az utat, hát nem fogja követni szemed az irányt, merre vezet? Ímé eljön. Ó, kedves hallgatóim, kérlek titeket, nézzetek oda! Ha figyelmesen olvassuk igény szavait, azt látjuk, hogy ez az íme azt állja fel először is előttünk, hogy az eljövetel láthatóan, mindenki szeme előtt világosan fog megvalósulni. Mintha látnám Jánost, lélekben van. De egyszerre hirtelen egy még élesebb és ünnepélyesebb jelen tükröződik arcán. Elméje éberebb, mint általában, bár mindig fényes szemű ember volt, ki messze látott. Mi mindig a sashoz hasonlítjuk őt, szárnyalásának magassága és látásának élessége miatt. Most hirtelen összpontosít, és feltűnően megindul egy még csodásabb látvány hatására. Felkiált, íme, íme, nézzétek! Megragadta, s foggyul ejtette urának látványa. Nem azt mondja, el fog jönni valamikor, hanem most látom őt jönni. Valóban felfogta a második eljövetel valóságát. Annyira meggyőződött az Úr második eljövetelének valóságáról, hogy tagadhatatlan tény lett számára. Olyan dolog, amiről beszélnie kell, sőt, amit le kell írnia. Ímé eljön. Felfogtuk-e, te és én valaha ilyen erőteljesen Krisztus eljövetelét? Talán hisszük, hogy el fog jönni. Biztosra vehetem, hogy mindannyian hisszük. Ha hisszük, hogy az Úr Jézus eljött először, úgy szintén hisszük azt is, hogy másodjára is el fog jönni. De vajon egyforma bizonyossággal kezeljük-e ez igazságokat? Talán első elvetele élénk színekben áll előttünk. Betlehemtől Golgotáig, s a Kálváriától az olajfák hegyéig követtük az Urat, megértve amaz áldott kiáltást, imé az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Igen, az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, ki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. De megragadtuk-e ugyanilyen szilárdan az ő újbóli eljövetelének gondolatát, amikor bűnáldozat nélkül jelenik meg a mi üdvösségünkre? Mondjuk-e most egymásnak, amikor boldog közösségre összegyűlünk, igen, az Úr jön? Nem csak egy bizonyosan elhitt profécia kell ez legyen közöttünk, hanem egy lelkünkbe lefestett kép, amelynek valóságát előre érezzük. Képzeletem gyakran kifejtette már ezt a rettenetes jelenetet, de még jobb, ha hitem valóságként tudatosítja bennem. Hallottam a közeledő Úr diadalszekerei kerekeinek zörgéseit, és igyekeztem házamat elrendezni az ő fogadására. Éreztem a nagy felhő árnyát, mely kísérni fogja, és egyből lehűtötte világiasságom hevét. Épp most is hallom lélekben az utolsó trombita hangját, melynek rettenetes harsogása komoly munkára sarkalja lelkemet, és erőt helyez életembe. Ó, adja Isten, hogy még teljesebben e nagy esemény hatása alatt éljek! Kedves testvéreim és nővéreim! Ez eljövetel döbbenetes valóságának tudatosítására hívlak titeket. Azt kívánom, hogy együtt tehessük ezt, mindaddig, míg kivenve ebből a házból így szólunk egymásnak, imé jön, eljön. Urunk feltámadás után a tanítványok egyre mondták egymásnak, az Úr valóban feltámadt. Szeretném, ha ez este éppen ilyen bizonyosak lennétek, Urunk eljövetele felül, és épp így mondogatnátok egymásnak. Meg vagyunk győződve, hogy eljön, és hogy már útban van, de egy még élénkebb tudatosítás felmérhetetlen haszonnal járhat. Ez eljövetelt buzgón kell hirdetni, mert János nem csak csendesen mondja, ő eljön, hanem erőteljesen kiáltja, imé eljön. Miként a királyi hírnök üzenetét egy küldzengéssel vezeti be, hogy felkeltse a figyelmet, úgy János is kiáltja, íme! Amint régen a kisbíró járt utcáról utcára, dobott pergetve, hogy az embereket felszólítsa üzenetének megjegyzésére, úgy János is felemelkedik köztünk, és kiáltja, íme jön! Felhívja a figyelmet a nyomatékos szóval, íme! Nem közönséges üzenet az, amit hoz, és nem szeretné, hogy szavát közönséges beszédként kezeljük. Egész szívét beleveti a hirdetménybe. Hangosan, ünnepélyesen és tekintéllyel hirdeti. Imé eljön! Testvéreim, az Úr első eljövetele mellett egy igazságot sem kell oly gyakran hangoztatni, mint az ő második eljövetelét. És első eljövetelének céljait és áldásait nem tudod alaposan feltárni, ha második eljöveteléről megfeledkezel. Az Úr vacsorájánál csak úgy becsülhetjük meg az Úr testét, ha megértjük és értékeljük az ő első eljövetelét. De nem ihatjátok az ő poharát annak teljességében az ő emlékezetére, csak ha halljátok őt, amint mondja, amíg eljövök. Előre kell tekintened, épp úgy, mint vissza is. És így kell ez legyen minden szolgálatunknál. Szemünk előtt kell látnunk őt a kereszten és a trónon. Elevenen kell éljen bennünk, hogy ő, aki egyszer eljött, újra eljön, mert máskülönben bizonyságtételünk sérült és egyoldalú lesz. Továbbá minden kétséget kizáróan jelenti ki, imé eljön. Nem azt halljuk, talán eljön, vagy meg lehet, hogy egyszer még megjelenik. Imé eljön. Ezt dogmatikailag hangsúlyozni kell, mint abszolút bizonyosságot, a Szentlélek által megpecsített igazságként az igehirdető szívében. Imé eljön. A proféták mind azt mondják, hogy eljön. Énoktól kezdve az utolsóig, akik csak illetés alatt szóltak, mind hirdették, eljön az Úr az ő szentjeinek tízezreivel. Nem találsz egyet sem azok között, akik isteni tekintéllyel szóltak, aki akár közvetlen, akár közvetett módon ne tett volna bizonyságot az ember fiának eljöveteléről. Amikor az asszonyoktól születettek sokasága az ő ítélőszék elé idéztetik, hogy elvegyék cselekedeteiknek jutalmát. Az ígéretek mind e bejelentéstől függnek, imé eljön. Az Úr tulajdon szavát halljuk, s ez a bizonyosságot megkétszerezi. Ő megmondta nekünk, hogy újra el fog jönni. Gyakran biztat a tanítványait, hogyha elmegy tőlük, újra visszajön hozzájuk. És ránk hagyta az úrvacsorát, mint egy zálogot, amikor elvált tőlünk, hogy azt megtartsuk, amíg visszajön. Valahányszor csak megtörjük a kenyeret, arra a tényre emlékezünk, hogy bár ez a legáldottabb rendelés, mégis csak időleges. És meg fog szűnni a gyakorlása, amikor most távol levő úrunk újból visszajön, s jelenlétét élvezhetjük. Kedves testvérek, mi akadályozhatná Krisztust a visszajövetelben? Amikor tanulmányoztam és elmélkedtem ez ige felett, imé eljön, igen, mondtam magamnak, valóban eljön. Ki tarthatja őt vissza? Az ő szíve már is a földön levő egyházával van. Győzelmét azon a helyen kívánja ünnepelni, ahol a csatát vívta. Gyönyörűségét leli az emberek fiaiban. Az ő szentjei mind sóvárokba várják az ő megjelenésének napját, és ő is vágyik rá. Maga a föld is az ő szomorúságában és nyögésében vajódik az ő eljöveteléért, ami az ő megváltásáért fog történni. A teremtett világ hiába valóság alá vettetett egy kevés ideig, de amikor az Úr újra eljön, maga a teremtett világ is felszabadul a romlottság rabságából, az Isten fiainak dicső szabadságára. Lenne okunk megkérdőjelezni második eljövetelét, ha nem jött volna el már első alkalommal. De ha eljött Betlehembe, legyetek biztosak, hogy lábát még ráteszi az olajfák hegyére. Ha eljött meghalni, semmi kétség, eljön uralkodni is. Ha eljött, hogy utált és az emberektől megvetett legyen, miért vonnánk kétségbe, hogy eljön, hogy csodálatassék mindazokban, akik hittek? Az ő biztos eljövetele megcáfolhatatlanul ki van jelentve. És kedves barátaim, erre a tényre, hogy ő el fog jönni, úgy kell gondolnunk, mint ami azonnali hozzáállásunkat igényeli. Imé, eljön a felhőkkel, nézd, szemléld, elmélkedj rajta. Érdemes vele foglalkozni. Komolyan érint, s befolyásol téged. Tanulmányozz újra és újra. Ő jön. Oly hamar itt lesz, hogy jelen időben beszél. Ő jön, közeledik. A földnek nagy megrendülése, a nap és hold elhalványulása, az égnek és földnek eltűnése az ő színe elől. Mindezek oly közel vannak, hogy János úgy írja le őket, mint bekövetkezett dolgokat. Imé, ő jön. És ott van a szavak mögött ez a jelentés, hogy már is útban van. Mindaz, amit cselekszik a gondviselésben és a kegyelem munkáiban, nem más, mint egy előkészítése az ő eljövetelének. Az emberi történelem minden eseménye, az ő isteni fennségének hatalmas döntései, melyekkel mindent kormányoz, mindezek az ő eljövetelének nagy napjára irányulnak. Azzal állnak összefüggésben. Ne gondoljátok, hogy halogatja az ő eljövetelét, s aztán egyszer csak kapkodva fog sietni ide. Mindent megszervezett, s intézkedett erre nézve, hogy megtörténjen, mihelyt bölcsessége szerint jónak látja. Mi nem tudjuk, miért szükséges a jelenlegi halasztás. Te, Urunk, tudja, és ez elég nekünk. Mi sokaljuk, hogy közel 2000 év eltelt az ő mennyemenetelétől, és Jézus még nem jött vissza. De ti nem tudjátok, milyen intézkedéseket kell tennie, és mennyire szükséges a közbeeső idő az Úr céljaira. Nem csekély dolgok azok, amelyek a nagy szünetet betöltötték. A közbeeső századokban csodák sorakoznak. Ezernyi dolognak kell még megtörténnie a mennyben is,
mielőtt minden dolgok vége elérkezne. Amikor Urunk eljön, világosan látható lesz, hogy a végtelen bölcsesség módján szólva a lehető leghamarabb érkezett. Mert az ő eljárása nem is lehet más, mint bölcs, tökéletes és isteni. Nem lehet megingatni félelem vagy szenvedély által, úgy, hogy hirtelenkedve cselekedjék, mint ez velünk gyakran megtörténik. Ő az örökké valóság nyugalmában lakozik, és a mindenhatóság derűje veszi körül. Neki nem kell napokat, hónapokat, éveket mérnie, és egy behatárolt időszakban minél többet megvalósítania, mert másként életműve kudarcba full, hanem ő egy végtelen élet erejével halad tántoríthatatlanul előre, és nála ezer esztendő annyi, mint egy nap. Ezért hát legyetek biztosak afelől, hogy az Úr épp most is az ő eljövetelén dolgozik. Minden arra a napra összpontosít. Minden a ma nagy csúcspont felé igyekszik. Épp most, és minden pillanatban azóta, hogy ő elment, az Úr Jézus folyton az ő visszajövetelén dolgozik. Imé ő jön. Minden órával közelebb van. És azt halljuk, hogy eljövetelét egy sajátos jel fogja kísérni. Imé eljön a felhőkkel. Nem lesz szükség megkérdőjeleznünk, hogy vajon az emberfiú-e az, aki jön, vagy vajon valóban eljötte, vagy sem. Ez nem titkos dolog lesz. Eljövetele oly nyilvánvaló lesz, mint amott a felhők. A pusztában Jehova jelenléte egy látható felhőosztop által volt felismerhető, és épp oly látható tűzoszloppal éjszaka. Ama felhőoszlop biztos jele volt annak, hogy az Úr ott van az ő szent helyén, a kérubok között lakozik. Ilyen az eljövendő Krisztus jele. Minden szem a felhőt kémleli, az ember fiának jelét nézi. Így van megírva, akkor feltűnik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a földnek minden nemzetsége, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Nem idézhetem most az összes helyeket az írásból, melyekben jelezve van, hogy Urunk vagy a felhőn ülve, vagy a felhőkkel, vagy az ég felhőben fog eljönni. De számos ilyen kifejezés található. Hát nem azt jelzik ezek, hogy az ő eljövetele fenséges lesz? Ő a felhőket teszi szekereivé. Sereget kíséretében fog jönni, és sokkal nemesebb seregekkel, mint amilyent a földi uralkodók képesek előállítani az ő tiszteletükre. Az angyalok, kérubok és szeráfok sokasságának felhővel körülvéve érkezik, és az összes mennyei seregek kíséretében. A természet minden erőivel, villámló felhőkkel és mennydörgő viharral a mindenség ura diadalmasan vonul be, megítélni a világot. A felhők az ő lábainak porát képezik, a harcnak a ma száraz napján, amikor megszabadul ellenségeitől, lerázva őket mennydörgéssel a földről, és megemészte őket villámának perzselő tüzével. Az egész menny összesereglik legfényesebb pompában az Úr nagy megjelenésére, és a természet rettenetes fensége akkor teljességben látható lesz. Nem úgy jön Jézus, mint fájdalmak férfia, és az emberektől megvetett és utált, hanem, mint ahogy Jehova jött a Sinai hegyre, a sötét felhők között, rettenetes sötétségben, úgy fog érkezni ő, akinek jövetele az utolsó ítéletet fogja jelenteni. A felhők az ő eljövetelének nem csak fenségét, hanem erejét is jelzik. Tegyetek tisztességet Istennek, akinek dicsősége az Izraelen, és az ő hatalma a felhőkben van. Ez volt a királyi jel, mint Dánielnél olvasunk a 7. részben, 13. versben. Látám éjszakai látásokban, és imi az égnek felhőiben, mint valami emberfia jöve. Az emberfia, kinek egykor nem volt hova fejét lehajtania, most isteni dicsőséggel érkezik. A legfenségesebb tárgyak a természetben igen találó módon szolgálnak az emberek visszatérő királyának dicsősége kinyilvánítására. Imé eljön. nem csecsemőkorának pólya rongyaival, nem ember voltának fáradalmaival, halála szégyenével, hanem a menny legmagasabb szobáinak dicsőséges díszfüggönyével. A magasban függő isteni trónterem nagyban fogja emelni fenséges megjelenését. A felhők úgy szintén jelzik az ő eljövetének rettenetességét a hitetlenek számára. Az ő szentjei elragadtatnak hozzá a felhőkbe, hogy találkozzanak az Úrral a levegőben. De azokra, akik a földön maradnak, a felhők sötét oldala fordul, a rettenet és sötétség. Akkor a kemény szívű megtéretlenek látni fogják a rettenetes látomást, az embernek fiát eljönni az ég felhőiben. A felhők rettegéssel fogják eltölteni őket, és rettenetükre bőséges okuk lesz, mert azok a felhők a bosszúállás fellegei lesznek, és tartalmuk rájuk szakad majd az ítéletben. Nagy királyi széke, ha bár fényes és reményt sugárzó az ő népe számára, mégis épp makulátlan méltányosságának fényességével és fehérségével fogja halálra zúzni mindazok reménységét, kik abban bíztak, hogy bűnben élhetnek, és mégis büntetlenül maradnak. Imé eljön, eljön a felhőkkel. Szerencsés helyzetben vagyok ma este, mert tárgyam nem igényel képzelőerőt részemről. Teret engedni a képzeletnek egy ilyen témában aljas megszentségtelenítése lenne e fenséges tárgynak, mely a maga egyszerűségében kell erővel megérintsen minden szívet. Gondolkodj el rajta egy pillanatra, míg jelentése valóság lesz számodra. Jézus Krisztus eljön, szokatlan dicsőséggel. Amikor eljön, trónját magasra emeli, messze felül ellenségének támadásain, az istentelenek üldözésein és a szkeptikusok gúnyolódásain. Oda már ezek nem érnek fel. Eljön az ég felhőiben, és mi tanúi leszünk az ő megjelenésének. Időzzünk, elmékedjünk hát sokat ez igazság felett. Most tovább megyünk, és második megjegyzésünk a következő. Urunk eljövetele látható lesz mindenki számára. Imé eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is. Azt írtam meg először is a kijelentésből, hogy egy látható, szó szerinti megjelenésről van szó, és tényleges látásról. Ha a Krisztus második eljövetele egy szellemi megnyilvánulás lenne, mert az emberek elméi észtelnének, akkor a mondat így lett volna fogalmazva. Minden elme fel fogja fogni őt. De nem így szól. Azt olvassuk, minden szem meglátja őt. Nos, az elme képes szemlélni a lelki igazságokat, de csak a szem képes látni azt, ami megkülönböztetetten anyagi és látható valóság. Az Úr Jézus Krisztus nem szellemi, lelki módon fog eljönni, mert minden szem meglátja őt, még azok a nem szellemi, érzéki szemek is, melyek gyűlölettel bámulták őt, és által szegezték. Ne menjetek tova arról álmodozva, s azt mondogatva magatokban, ó, valami lelki jelentése lehet mindennek. Ne roncsátok meg így a Szentlélek tanítását, azt képzelve, hogy az Isten Krisztusának egy lelki megnyilatkozása lesz ez, de a szó szerinti megjelenés ki van zárva. Ezzel megrontanátok a feljegyzett üzenetet. Az Úr Jézus épp oly szó szerint fog eljönni másodszor, mint ahogy eljött először. Ugyanaz a Krisztus, aki egy darab sült halat és lépesmézet evett, miután feltámadta halálból. Ugyanaz, aki azt mondta, tapogassatok meg és lássátok, mert a léleknek nincs húsa és csontja, mint látjátok, hogy nekem van. Ugyanaz a Jézus anyagi testtel fog visszajönni az ég felhőiben. Szó szerint látható lesz. E szavakat nem lehet becsületesen másként olvasni és érteni. Minden szem meglátja őt. Igen, és én szó szerint várom, hogy meglássam az én Uramat, Jézust, ezekkel a szemekkel, amint réges-régen a ma szent várta, ki elaludt már, de hittel vallotta, hogy bár a férgek megrágják is testét, mégis az ő testében fogja meglátni Istent, akit maga lát meg magának, és nem más. Lesz egy valóságos testi feltámadás. A modern emberek bármennyire is kétségbe vonják ezt. Olyan feltámadás, hogy látni fogjuk Jézust saját szemeinkkel. Nem egy álomkép lesz az, ányszerű, lebegő képzelődésekkel, ahol észlelhetünk ugyan, de nem láthatunk. Nem légbeli ürességek leszünk, titokzatos, alaktalan, tapinthatatlan lények, hanem valósággal látni fogjuk dicsőséges Urunkat, akinek megjelenése nem fantomjelenés lesz, sem táncoló árnyék. Nem lesz valóságosabb nap az ítélet napjánál, sem igazabb látvány, mint az emberfia az ő dicsőségének trónján. Hazaviszitek-e ez illetett állítást magatokkal, hogy érezzétek annak erejét? Túl messzire jutottunk manapság a tényektől, és túl belebonyolódtunk a mitoszok és fogalmak birodalmába. Minden szem meglátja őt, és ebben nem lesz semmi megtévesztés. Jól jegyezzétek meg, hogy látható lesz minden ember előtt, aki valaha csak élt. Minden szem meglátja őt. A király és a szegény, a legtanultabb és a legtudatlanabb egyaránt. Akik vakok voltak, látni fognak, amikor ő megjelenik. Emlékszem egy születésétől fogva vak emberre, ki forrón szerette a mi Urunkat, és rendszerint dicsekedve örvendezett ebben, hogy szemei az ő Ura számára vannak fenntartva. Ezt mondta, az első, akit valaha látni fogok, az Úr Jézus Krisztus lesz. Az első látvány, mely frissen megnyílt szemeim elé tárul, az emberfia lesz az ő dicsőségében. Nagy vigasz van ebben mindazok részére, akik most nem láthatják a napot. Mivel minden szem meglátja őt, te is szemlélni fogod a királyt az ő szépségében. De gyenge gyönyört ad ez azoknak a szemeknek, melyek tisztátalansággal és büszkeséggel teljesek. Ti nem törődtök el látvánnyal, és mégis meg kell látnotok, akár tetszik nektek, akár nem. Eddig becsuktátok szemeteket a jó dolgok iránt, de amikor Jézus eljön, meg kell látnotok őt. Mindazok, akik a föld színén lakoznak, ha nem is ugyanabban a pillanatban, mégis ugyanabban bizonyossággal látni fogják az egykor megfeszített Urat. Képtelenek lesznek elrejteni magukat, és őt sem lesznek képesek elzárni szemük elől. Rettegni fognak a látványtól, de szembesülniük kell vele. Épp úgy, mint ahogy a nap rásüt a tolvajra, bár ő a sötétséget szereti. Kénytelenek lesznek döbbenettel tudomásul venni, hogy az ember fiát látják. Annyira megriadnak a látványtól, hogy senki sem fogja tagadni azt. Látni fogják azok, akik régen meghaltak. Micsoda látvány lesz ez Judás, Pilátus, Kajafás vagy Heródes számára? Micsoda látvány lesz ez azok részére, akik életükben azt hangoztatták, hogy nincs üdvözítő, és nincs szükségük megváltóra? Vagy, hogy Jézus csak csupán ember volt, és az ő vére nem engesztelés a bűnért? Akik gúnyolták és csúfolták őt, bár régen meghaltak, de mind feltámadnak, és erre az örökségre támadnak fel többek között, hogy lássák azt, akit káromoltak, dicsőségben, az ég felhőin ülve. A rabok zavarba esnek a bíró látványától. Az elfogatási trombita szó nem okoz gyönyört a gyilkosok fülében, de mégis hallanod kell, te megkeményedett bűnös. Még a sírodban is meg kell hallanod az Isten fiának hangját, hogy élj és előjöjj a sírból, hogy elvedd jutalmát annak, amit a testben cselekedtél, vagy jót, vagy gonoszt. A halál nem rejthet el téged, a sziklahasadék vagy barlang sem rejthet el, sem rothadás, sem enyészet nem menthet meg. Köteles leszel látni testedben az Urat, aki ítélni fog téged és társaidat. Különösen említve van itt, hogy látni fogják azok, akik őt által szegezték. Ebben benne foglalhatnak mindazok, akik őt fára szegezték, azokkal együtt, akik a dárdát szívébe döfték, és sebet ejtettek az oldalán. Tehát mindazok, akiknek keze benne volt a keresztre feszítésben. Mindezeket befoglalja. Ezeken kívül sokkal többeket is. Akik őt által szegezték, nem kevés számmal vannak. Kik szegezték őt át? Hát azok, akik egyszer megvallották, hogy szeretik őt, s aztán visszamentek a világba. Azok, akik egykor jól futottak. Kicsoda akadályozta meg őket? És most nyelvüket arra használják, hogy azon Krisztus ellen szóljanak, aki iránt egykor szerelmet vallottak. Azok is által szegezik őt, akik következetlen életükkel gyalázatot hoztak a Jézus szent nevére. Által szegezik azok is, akik visszautasítják szeretetét, elfojtják lelkismertük szavát, és nem fogadják az ő feddéseit. Ó, jaj! Sokan közületek most is által szegzik őt, azzal, hogy aljas módon megvetik az ő üdvösségét. Akik minden vasárnap mennek hallgatni őt, és csak hallgatók maradnak, tönkretéve saját lelküket, ahelyett, hogy átadnák az ő végtelen szeretetének. Ezek átszegzik az ő gyöngét szívét. Kedves hallgatóim! Szeretnék hatékonyan érvelni veletek ma este, úgyhogy ne legyetek továbbra is azok között, akik által szegzik őt. Ha Krisztusra néztek most, és sírtok bűneitek felett, ő elveszi bűneiteket. És akkor nem vallotok szégyent, ha meglátjátok őt azon a napon. Még ha átszegeztitek is, éneket zenkedtek teljes szívvel annak, aki szeretett minket, és megmosott minket a mi bűneinkből. De ne feledjétek, ha továbbra is folytatjátok az ő átszegzését, és az ellene való harcot, meg kell látnotok őt a ma napon, rettenetetekre és kétségbeesésetekre. Meg fogjuk látni őt, te is és én is, bármennyire rosszul viselkedünk is. És micsoda borzasztó rettenet lesz ez részünkre. Úgy éreztem, hogy nem tudok prédikálni nektek ma este. De múlt vasárnap azt mondtam, hogy szeretnék prédikálni ma este, ha Isten felsegít és előt ad, összeszednem magam. De igen nehéznek tűnt. De nem tehettem mást, mint szavamhoz tartsa magam. És szintén nagyon vágytam, hogy veletek legyek, ti érettetek. Mert meg lehet, hogy nem sok alkalom lesz még, mert az evangéliumot hirdethetem köztetek. Gyakran vagyok igen beteg. Ki tudja, milyen hamar érek életem végéhez. Szeretném kihasználni mindazt, ami még megmaradt testi erőmből, és a gondviselés adta lehetőségekből. Nem tudjuk, milyen hirtelen vágatunk ki, s lesz vége örökre a lehetőségnek, hogy embertársainknak használhassunk. Kár lenne elveszíteni egy lehetőséget, egy különleges jótett elvégzésére. Így hát komolyan szólok lelketekhez, e nagy igazság árnyéka alatt. Kérve kérlek, készülj fel, mert mindketten látni fogjuk az Urat az ő megjelenése napján. Igen, én ott leszek abban a nagy tömegben. Te is ott leszel. Hogy fogod magad érezni? Talán nem szokásod részt venni istentiszteleti helyeken. De ott leszel, és az a hely igen ünnepélyesen komoly lesz számodra. Kivonhatod magad a szentek gyülekezetéből, az ő alkalmaikról, de nem leszel képes hiányozni a ma nagy nap nagy összejöveteléről. Ott leszel, mint egy személy a ma nagy sokasságban, és látni fogod Jézust az Urat oly jelentősen, mintha te lennél az egyetlen személy előtte, és ő is oly határozottan fog rád nézni, mintha te lennél az egyetlen, aki ítélőszéke elé idéztetett. Leszel olyan kedves, hogy komolyan átgondolt mindezt most, amint befejezem a második fejezetemet. Csendben ismételd magadnak e szavakat, minden szem meglátja őt, még azok is, akik őt által szegezték. És most be kell fejeznem a harmadik ponttal, ami igen fájdalmas, de szükséges, hogy időzzek felette. Az ő eljövetele nagy szomorúságot fog okozni. mit mond az ige az ő eljöveteléről? Siratja őt a földnek minden nemzetsége. A földnek minden nemzetsége. Tehát e szomorúság igen átfogó lesz. Talán úgy gondoljátok, hogy amikor Krisztus eljön, egy örvendező világhoz jön, kik énekkel és zenével üdvözölve fogadják őt. Úgy vélitek, hogy lehetséges lesz egy pár istentelen ember, akiket megemész szájának leheletével, de az emberiség nagyobb része gyönyörködve fogja őt fogadni. De nézzétek, mennyire másként lesz. A föld minden nemzetsége, vagyis mindenféle emberek, akik csak e földhöz tartoznak, minden földre született ember, minden nemzetből és ágazatból és nyelvből sírni és jajgatni fog, és fogaikat csikorgatják az ő eljövetelekkor. Ó, uraim, ez egy igen szomorú kilátás. Nem enyhe dolgokról kell nekünk profitálnunk. Mit gondoltok ti erről? És továbbá ez a szomorúság igen nagy lesz. Sírni fognak. Nem tudom angolban vagy magyarban a teljes jelentését visszaadni, ez igen sokat mondó kifejezésnek. Már a hangzásában, mint hangutánzó szó, magában hordozza saját jelentését. Olyan, mint mikor az emberek kezeiket tördelik, és hangos sírásban törnek ki. Vagy, mint amikor a keleti asszonyok gyötrelmükben megszaggatják ruháikat, és felemelik hangjukat a legkeservesebb jajveszékelésre. A föld minden nemzetsége sírni fog. Sírnak, mint ahogy egy anya siratja halott gyermekét. Sírnak, mint hogy egy férfi sír, ki magát reménytelenül bebörtönözve, halálra ítélve találja. Ilyen reménytelen lesz a szomorúsága a föld minden nemzetségének, amikor Krisztust meglátják az ég felhőiben. Ha megtéretlenül maradnak, nem lesznek képesek csendben maradni. Nem lesznek képesek visszatartani vagy elrejteni szorongásukat, hanem sírni fognak, és szabad folyást engednek rettenetüknek. Micsoda hang lesz az, ami felszáll a magas égre, amikor Jézus a felhőn fog ülni, és az ő erejének teljességében ítéletre fogja őket szólítani. Akkor siratni fogják őt. Ott lesz-e a te hangod is abban a sírásban? Szíved ott szakad meg abban az általános döbbenetben? Hogy fogsz megmenekedni? Ha egy vagy a föld nemzetségei közül, és kemény szívvel megtéretlen maradtál, ott fogsz sírni a többiek között. Ha nem menekülsz most Krisztushoz, ha nem rejtőzöl el benne, és nem válsz egy tagjává a menny nemzetségének, az ő kiválasztottjává és véren megvasott megváltott gyermekévé, ha nem valósul ez meg nálad, úgy nagy jajveszékelés lesz a Krisztus ítélőszékénél, és neked is részed lesz benne. Akkor teljesen világos lesz, hogy az emberek nem lesznek általánosan megtérve Krisztus visszatérésekor. Mert ha úgy lenne, nem sírnának jajveszékelve. Akkor újongó kiáltás szállna fel, üdvözlégy Isten fia! Krisztus eljövetele olyan lenne, amint a himnusz mondja, halld az újongó kiáltásokat, halld a hangos diadalt. Jézus elfoglalja a legfőbb helyet. Milyen örömteljes látvány lesz ez! Ezek a diadalkiáltások az övéi részéről jönnek. De igény szerint az emberiség többsége sírni és jajgatni fog, és ezért ők nem lesznek az övéi között. Ne reménykedjetek hát valami jövőbeli üdvösségben, hanem higgyetek Jézusban most, és találjátok meg benne megváltótokat most, azonnal. Ha most örvendeztek benne, úgy sokkal jobban fogtok örvendezni ama napon. De ha van okotok a sírásra az ő eljövetelekor, úgy a legjobb, ha most elsiratjátok azt. Jegyezzetek meg még egy igazságot. Teljesen biztos, hogy amikor Jézus eljön, azokban az utolsó napokban az emberek nem fognak várni nagy dolgokat tőle. Tudjátok, mind beszélnek az emberek manapság egy mindent átölelő reménységről. Ma becsapják az embereket a halál utáni megtérés és helyreállás hiába való álmával. Egy olyan képzettel, amire a legkisebb alap sincs az egész Szentírásban. ha a föld nemzetségei azt várták, hogy mikor Krisztus eljön, ők mind elhalnak és elenyészve megszűnnek létezni, úgy nyilván örvendezhettek volna, és ezáltal megszabadulhattak volna Isten haragjától. Nem azt mondaná-e minden egyes hitetlen, a megsemmisülés az, amire teljes szívvel vágyom. Ha azt gondolták, hogy az ő eljövetelekor egy egyetemes újjáteremtés lesz, és egy általános kiszabadulásban lesz részük a régóta tömlözben sinlődő lelkeknek, azt hiszitek, akkor sírtak volna? Ha Jézusról feltételezni lehetne, hogy eljön egy teljes újjáteremtést hirdetni, úgy nem sírtak volna, hanem újongtak volna az örömtől. Ó, nem! Azért sírnak, mert az ő eljövetele a megtéretlenekhez szörnyű kétségbeesést és sötétséget eredményez. Ha az ő első eljövetele nem adott neked örök életet, az ő második eljövetele sem fog adni. Ha nem rejtőzöl el az ő sebeiben most, amikor mint megváltód jön feléd, úgy nem tudsz majd elrejtőzni, amikor ítélő bírátként fog érkezni. Sírni és jajgatni fognak, mert tudatosul bennük, hogy mivel elvetették az Úr Jézust, ezzel hátat folytottak az utolsó lehetséges üdvözítő reménységnek. Miért síratják őt? Nem de azért, mert látni fogják őt az ő dicsőségében, és emlékezni fognak, hogy ők mellőzték és megvetették őt. Látni fogják, hogy jön őket megítélni, és emlékezetükbe ötlik, hogy egykor ott állt az ő ajtajuk előtt, irgalmat kínálva kezeiben, és azt mondta, nyisd meg nekem! De ők nem voltak hajlandók beengedni őt. Elutasították az ő vérét, elutasították az ő igazságát, gúnytűztek az ő szent nevéből, és most számot kell adjanak gonoszságaikért. Elvetették őt csúfolódva, és most, amikor ő jön, úgy találják, hogy többé nem tréfálhatnak vele. A gyerekes játékos évek, az ostoba halogatás ideje lejárt, és most komolyan el kell számolniuk életük felől. Oda néz, könyvek nyittatnak meg. Döbbenet ül ki arcukon, amint bűneikre emlékeznek, és lelkismeretük tanúskodik, hogy mindazok hiteles tollal voltak leírva. El kell számolniuk, és most megmosatlanul és bűnbocsánat nélkül nem tudnak úgy elszámolni, hogy előre ne tudnák, az ítélet az lesz, távozzatok, ti átkozottak. Ezért siratják őt, és jajveszékelnek miatta. Ó, halhatatlan lelkek! Az én természetes vágyam azt az óhajt kelti bennem, hogy kedves dolgokról prédikáljak nektek. De azokra most nem kaptam megbízást. Nem arra van szükség, hogy lágy evangéliumot hirdessek nektek, hisz oly sokan megtették már ezt a ti vesztetekre. Én, amint szeretem halhatatlan lelketeket, nem merek hízelegni nektek. Amint számot kell adnom szolgálatomért az utolsó nagy napon, úgy meg kell mondanom nektek az igazságot. Ti bűnösök, keressétek most annak orcáját, akinek képtelenek lesztek elviselni haragját. Keressétek Isten irgalmát ma este. Fájdalmak közt jöttem ide, hogy estve kérjelek benneteket, béküljetek meg az Istennel. Csókoljátok a fiút, nehogy megharagudjék, és elveszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. De boldogok mind, akik ő benne bíznak. De ha nem ölelitek magatokhoz az én Úr Jézusomat, ő annak ellenére mégis el fog jönni. Már is útban van, s amikor megérkezik, ti siratni fogjátok őt. Ó, bár csak barátotokká tennétek őt, és akkor örömmel üdvözölhetnétek. Miért halnátok meg? Ő életet ad mindazoknak, akik benne bíznak. Higgyetek hát, és éljetek. Isten mentse meg lelketeket ma este, és övé legyen a dicsőség. Amen.